Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó látni így szemtől szembe az új remény gyülekezetet. Úgy látom, jó reménységben vagytok. Dicsőség az Úrnak, hogy ez így van. A Sanyi barátommal, én nem is tudom, sok éve ismerjük már egymást, és amikor találkozunk, akkor azért akármilyen fontos dolgaink vannak, egy-két szóval mindig rákérdezünk, hogy mi van veled, a családoddal, és a másik kérdés, és mi van a gyülekezettel. És így azért valamilyen szinten képben vagyok, hogy az új remény gyülekezet mit tesz, hogy éli az életét, és Isten milyen munkában használ benneteket, és tényleg szívből mondom, hogy nagyon örülök, hogy most itt lehetek személyesen is veletek. Hát az Úr áldjon meg most közösen bennünket, legyen Isten jelenléte továbbra is itt velünk. Valamelyik nap megnéztem a honlapotokat, és ott a nyitó oldalon láttam néhány érdekes képet, hogy folyamatosan futnak ezek a képek. Úgy láttam, hogy kemény igét kell hozni, mert mindenki börtönben van ebben a gyülekezetben. A gyülekezet prominens képviselőitől számomra ismeretlen emberek is ott a rács mögött próbálkoznak kijönni, de úgy láttam, hogy a képen nem sikerül. Jakab Petinél láttam, hogy nagyon húzza szét a rácsot, és próbálja kidugni a fejét. De hát jó az Úr, azóta kiszabadultatok, látom, itt vagytok, minden rendben van. Dicsőség az Úrnak. Hoztam egy igét, amit szeretnék ma megosztani veletek. Péter első levelében van ez az ige leírva. De mielőtt felolvasom ezt az igét, lenne egy fontos kérdésem. Jutalmat nem hoztam, de ha valaki megfejti a találós kérdésemet, akkor valamit kitalálok majd a végéig, hogy jutalmazzuk azt a valakit. Egy latin szót fogok mondani. Ki az, aki tudja a magyar jelentését ennek a latin szónak? Ez a szó pedig így hangzik, hogy providencia. Most nem a biztosítóra gondolok, az egy más világ, nem őket képviselem, én az Urat képviselem. Tudja valaki, hogy mit jelent a providencia szó magyarul? Gondoskodást, gondviselést. Sőt, még mást is jelent, tehát ez az alapjelentése. Gondoskodás, gondviselést, sőt előre tudást is jelent. Előre látást jelent. Tehát a providencia szó ezt jelenti. És ma az igehirdetésemnek én ezt a címet adtam, hogy az Istennek a providenciája, az Istennek az előre tudása, az Istennek a gondoskodása. Hát így hallgassuk meg az alapigét is, Péter első leveléből, ami arra bátorít bennünket, hogy higgyünk az Istenben, bízunk az Istenben, mert az Isten providenciája működik. Nos, tehát Péter első levele 5. fejezetéből a 6. verstől fogom Isten igéjét olvasni. Kérlek benneteket, álljatok föl, ezt a rövid szakaszt hadd olvassam föl, a 6. verstől egészen a 11. versig. Ezt mondja Isten igéje. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán, jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Álljatok ellene hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be a testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket a Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Ámen. Mennyei atyán, köszönjük, hogy ámen mondhatunk erre mi is. Nem csak Péter, amikor leírta ezt, hogy ez úgy van, ez így van. Köszönjük ezt, Uram. És köszönjük, hogy nézhetünk rád, aki a megváltást hoztad nekünk. Nézhetünk rád, aki a szabadítást, a kegyelmet hoztad nekünk. És köszönjük, Uram, hogy ebben a kegyelemben, bőségben élhetünk. Uram, dicsőség neked ezért, hogy a te mennyei ajándékodat kiárasztod ránk, és Uram, kifejezzük, hogy mai szükségünk van erre, és folytasd a munkádat, amit az Isten tiszteleten elkezdtél. Kérünk, Uram, taníts, vezess, ints bennünket, bátoríts, gyógyíts, vagy állíts helyre bennünket, és akarjuk, Uram, hogy a te néped az erős legyen, határozott legyen, céltudatos tudjon lenni, és a te dicsőségedet tudja fölemelni, és a te nevedet tudja fölemelni, Uram. Minden, ami történik, Uram, a te nevedért tesszük, és kérünk, hogy munkálkodj itt továbbra is közöttünk, Jézusnak a nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Társadalomkutatók azt mondják, hogy a 20. századnak a második fele már mindenképpen, de hát a 21. század meg már egészen a szemétkornak az ideje. Ugyanis annyi szemetet termelünk, hogy azt már tulajdonképpen alig tudjuk feldolgozni ezen a világon. Mindenből kitaláljuk az egyszer használatos eszközöket. Az egyszer használatos pohártól az egyszer használatos számítógépekig, vagy az egyszer használatos fényképezőgéptől az eldobható barátnőig. Szóval minden van már. Minden ilyen egyszer használatos, és ebben az egyszer használatos világban valamit használunk, és aztán gyorsan eldobjuk, mert túl vagyunk rajta, és szemét lesz belőle. És ebben az egyszer használatos világban tulajdonképpen nincs vége annak a sornak, hogy mi az, amit egyszer lehet használni. Az ember nagyon kreatív. Nem túl rég a gyülekezetünkben elromlott a projektor. Valaki elment, hogy vegyen bele egy új izzót, és akkor működik tovább. De amikor megnézte az árát, akkor visszajött úgy, hogy nem vett izzót, azt mondta, eldobjuk az egészet, és egy újat veszünk. Tudjátok miért? Mert az izzó majdnem drágább lett volna, mint egy új projektornak az ára. Ezért eldobtuk, és vettünk egy újat. Nem azért, mert egyszer használatosra találták ki, mert látok, is így volt. Nem azért, mert ezért így találták ki, alkatrészeket lehet hozzá kapni, de nem éri meg. Eldobjuk, vesszük az újat. Eldobjuk és vesszük az újat, és ilyen a világunk is. Nagyon sokszor beépül a gondolkodásmódunkba ez, hogy vannak ilyen eldobható dolgok. De tudjátok, az a baj, hogy az ember még ezzel a kreativitásával újra és újra kitalálja, hogy mi az, ami egyszer használatos lehet, és hogy lehet mindig megújítani, és mindig az újat valahogy kitalálni, addig az ember tulajdonképpen belekerül a saját csapdájába, és kiderül, hogy majdnem, hogy az ember is ilyen egyszer használatossá válik. És az ember is kint van a piacon, kint van egy vásáron, ahol eldöntik, hogy kell lesz, vagy nem kell lesz, hogy jó vagy nem vagy jó. Régen a rabszolgákat vizsgálgatták a rabszolgapiacon, megnézték, hogy mennyire erős a rabszolga, hogy mennyire egészséges az a rabszolga, hogy egészségesek a fogai, hogy nem hullott-e még ki a haja. Tehát vizsgálgatták, és ennek alapján mondtak egy árat, értékelték azt az embert. Aztán dicsőség az Úrnak, ma már nincs rabszolgakereskedelem, igaz? Itt Debrecenben sincs, úgy tudom. A magyar törvények tiltják ezt. De tudjátok ma, mi van helyette? Ma értékelik azt, hogy mennyi a tudásod, hogy milyen kreatív vagy, hogy hány nyelvvizsgád van. Értékelik azt, hogy mennyire tudsz alkalmazkodni, mennyire vagy csapatjátékos, és sorolhatnám még sok mindent, amit értékelnek. És ebben az értékelésben vannak, akik nagyon kis pontszámot kapnak, és vannak, akik nagyon nagy pontszámot kapnak. És ebben az értékelésben nagyon sok ember átéli azt, hogy lehet, hogy rám nincs is szükség. Lehet, hogy én egy senki vagyok. Lehet, hogy én is egy ilyen eldobható tárgy vagyok ebben a világban. Megszülettem, élem az életemet, de tulajdonképpen nem sokat érek, eldobnak, és ott vagyok az életben, a munkaerőpiacon, vagy bárhol, és ki foglalkozik velem? Kit érdekel az, hogy ki vagyok én? Kit érdekel az, hogy mi lesz velem? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az emberrel mi lesz? Amikor a gyerekek azt látják, hogy veszekszenek a szüleik, és egyre rosszabb a kapcsolat, és a szülők elválnak, a gyerek mit gondol? Hogy én értéktelen vagyok. Engem nem szeret senki, mert nem foglalkoznak velem. Minden energiája a szülőknek mire megy el, hogy egymással veszekedjenek. Engem nem szeret senki. Aztán gondoljatok csak arra, hogy napjainkban egy ilyen gazdasági világválság van kialakulóban, vagy már kialakul, csak az utóhatásait fogjuk ezután élvezni, ami nem kis probléma. És sok ember óriásit bukik. Vagy már bukott, vagy ezután a hatásai miatt fog óriási veszteségeket elkönyvelni. És fölteszi a kérdést magának, hogy én dolgoztam, összegyűjtöttem valamit, és elbuktam mindent, vagy nem kellek senkinek most már, elküldenek a munkahelyemről, mennyit érek én? Kellek én még valakinek? Szükség van még egyáltalán rám? Vannak emberek, akik rengeteget dolgoznak, hogy előre jussanak, és jön egy betegség az életébe, és aztán kiesik a munkából, nem tud pénzt keresni, nem tud abba a tempóba tovább menni, és egy ilyen selejtnek érzi magát, hogy mi lesz ezután. Ha nincs erőm, ha nem tudok tovább menni, ha nincs egészségem, akkor nem kellek senkinek. Mi lesz ezután? Ki az, aki gondoskodik rólam? Ki az, aki odafigyel az életemre? Hogyha a nyugdíjasokkal beszélgettek, idős emberekkel, akkor, hát főleg, ha nem keresztény nyugdíjassal beszélsz, ha keresztényel, akkor remélhetőleg az Ura dicséri. Ha nem keresztényel beszélgetsz, akkor szid mindenkit. Miért? Mert hát én egész életemben dolgoztam, most nyugdíjas lettem, és nem kapok semmit. És akkor azt mondják, hogy ja, hát de van öngondoskodás. Hát miért nem kezdtél korábban gondolkodni? Mert senki nem akar garanciát vállalni arra, hogy majd 10, 20, 50, akárhány évvel később mi lesz. Hát vállalja garanciát saját magadért. És tudjátok, amikor ebben az eldobható világban, egyszer használatos világban éli az ember az életét, akkor azt kell látni, hogy fölmerülnek olyan kérdések, hogy ki vagyok én, hogy kinek vagyok én fontos, hogy ki fog nekem segíteni. És úgy tűnik, hogy az egyik ember nem tudja megoldani a másik embernek a problémáját, a gazdagok nem tudják megoldani a szegényeknek a problémáját, az állam nem tudja megoldani az állampolgároknak a problémáját. Óriási kérdések vannak. És amikor nincsenek válaszok, akkor nagyon sokszor fölteszik az emberek a kérdést, hát ha van Isten, akkor miért engedi ezt meg? Hát mit akar az Isten ezzel? Miért ilyen rossz, miért ilyen szörnyű a világunk, ha mégis van Isten? Tényleg ki vagyunk szolgáltatva? Tényleg nem tudunk segíteni? Tényleg akkorák a problémák, hogy ezekre nincs válasz, és el kell fogadni? Mit mond Isten igéje? Péter azt mondja, minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Ez jó hír, nem? Ez jó hír. Minden gondotokat hagyjátok ő rá, mert neki gondja van rátok. Aztán a Bibliában korábban, az Ószövetségben még Dávid azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, ezért nem szűkölködöm. És nem azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, hiszem, hogy nem fogok szűkölködni, remélem, hogy nem fogok szűkölködni, arra vágyom, hogy majd az Isten egyszer helyreállítson, meg jót tegyen velem, hanem mit mond? Az Úr az én pásztorom, ezért nem szűkölködöm. Ma azt mondtam, hogy a providenciáról lesz szó. Vagyis az Istennek az előretudásáról, és az Istennek a gondoskodásáról. És ez azt jelenti, hogy Isten nem csak akkor segít neked, amikor elesel, amikor baj van, és elmondod az imádságodat, hogy Uram, most mi legyen, és jön az Isten, és kinyújtja a kezét, és fölemel, és tovább visz. Ez az Istennek a gondoskodása. De Istennek van egy előre tudása is. Ő azt is tudja, hogy holnap milyen nehézségek érnek majd téged. Azt is tudja, hogy holnap milyen csapdába eshetsz bele. És az Isten előre szól, és figyelmeztet, és azt mondja, hogy vigyázz. Ne erre, hanem arra. Az Istennek van egy előre tudása, van egy kijelentése, és van egy gondoskodása. Ha mégis nem figyelünk rá, vagy nem értjük jól az égi jeleket, az mennyei vezetés nem jól működik a részünkről, és mégis elesünk, mégis rossz dolgok történnek velünk, mégis zűrzavarba kerülünk. Mit tesz az Isten? Kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy majd én fölemellek. Mert az Istennek működik a providenciája, az Isten gondoskodása, az Isten előretudása. Ma délután néhány titkot szeretnék elárulni nektek, de ez csak nektek. Három fő titokról lesz szó, amit itt Péter azért megoszt velünk, hogy hogyan működik az Istennek a gondoskodása. Hogyan lehet átélni ezt az isteni gondoskodást, hogy ez ne csak elmélet legyen, hanem valóságos megtapasztalás az életünkben. Van egy kedves rokonunk, akivel hónapokkal ezelőtt beszélgettünk, és elkezdett panaszkodni, és rengeteg ilyen nehézséget elmondott, amit az életében ő tapasztal, és igazán nem tudja ezeket a kérdéseket megoldani. És hogy hallgattuk, és azt mondtam neki, hogy tudod, jó lenne, hogyha Istent komolyan vennéd. Ő nem újjászületett keresztény. És erre úgy csípőből válaszod, azt mondja, hogy persze, ez rendben van, hát engem megkereszteltek, van Bibliám, jóba vagyok én az öreg Istennel, így mondja. Tehát nincs probléma. Lehet így is hozzáállni a dolgokhoz, hogy ennyi elég, és hát az Istenem múlik a többi. Majd az Isten megoldja a dolgaimat, majd az Isten gondoskodik rólam. De hadd mondjam nektek, hogy ennyi kevés. Ez nagyon-nagyon kevés. Ha valaki idáig jut el, akkor nagyon-nagyon keveset fog tapasztalni az Istennek a gondoskodásából. Persze Isten munkájában vannak, vagy Isten kegyelmében vannak ilyen általános kegyelmi dolgok, ami mindenkit elér. A nap az mindenkinek süt, annak is, aki szidja az Istent, meg annak is, aki imádja az Istent. Az eső mindenkinek esik. A friss levegő mindenkinek friss levegő. Isten kegyelme bizonyos dolgokban mindenkinek egyformán elérhető. De az Istennek a kegyelme bizonyos területeken meg csak azoknak lesz elérhetők, akik nem ilyen szinten vannak. Hogy hát persze, jóba vagyok én vele. Tudom, hogy van Isten, és ennyi. Tovább kell menni. Az Istennel ilyen bizalmi, személyes kapcsolatba lehet kerülni, mert aki közel van az Istenhez, az fogja megtapasztalni az Istennek a gondviselését. Nem túl régen, most tudom, talán 2 vagy 3 héttel ezelőtt, volt a gyülekezetünkben egy fekete bőrű énekes. 2 méter magas, vagy még magasabb is, mint 2 méter volt. Gyönyörű hangja volt, és ilyen gospel dalokat adott elő, evangelizált, nagyon-nagyon áldott volt a szolgálata. És ahogy énekelte a különböző dalokat, közben elmondta az életét. És hadd osszak meg veletek csak egy rövid részletet, amit elmondott. Azt mondta, hogy az édesanyja nevelte őket a testvéreivel együtt, nem is ismerte az apját, soha nem látta az édesapját. És már tinédzser volt, amikor az édesanyja bejelentette, hogy majd a következő héten el fogunk utazni egy másik városba, és találkozni fogunk ott egy bizonyos Harris úrral, akit ti még nem ismertek, de majd meg fogjátok ismerni. És hát ez a Harris úr, ez nem más volt, mint hát az anyukának az akkori férje, akitől a gyerekek születtek. És ez a Michael elmondta, hogy annyira izgatott volt tinédzserként, aki soha nem látta az apját, soha nem tudta, hogy ki az apa, hogy ki az én apám, hogy milyen lesz majd, ha találkozunk, mi lesz majd, amikor megfogom a kezét, vagy átüleljük egymást, hogy élem majd át azt, amikor végre az édesapámmal fog találkozni. És ez az izgalom volt benne, és azt mondta, ezzel álmodott, ezen gondolkodott napról napra, és egyszer eljött a pillanat, amikor találkoztak, elmentek ebbe a városba, bementek a házba, leültek, és azt mondta, hogy megjelent a Harris úr, az édesapa. És azt mondja, oda ment a legidősebb nővéréhez, mosolyogva átölelte, és azt mondja, milyen régóta vártam már, hogy találkozzunk. Szorongatta a nővérét, és boldogan, örömmel ölelték meg egymást, és örültek egymásnak. Aztán a Harris úr ment tovább, és a másik nővérét ölelte át, és boldogan annak is kifejezte, hogy milyen jó, hogy látlak titeket, milyen nagyok lettetek, milyen öröm ez. És aztán, amikor odaérte ez a Michaelhöz, akkor azt mondta, hogy ja, emlékszem rád, és tovább ment. És aztán később kiderült, azt mondta, hogy tulajdonképpen te egy baleset voltál, de megbocsájtottam az anyádnak. Kiderült, hogy nem is az apjával találkozott, és ez a Michael úgy ment haza, hogy ő egy baleset. Ő egy szerencsétlen senki, ő rá nincs semmi szükség, és azt mondta, hogy ettől az élménytől annyira megkeményedett az élete, hogy rájött, hogy ő egyedül fog elérni mindent, mert soha senki nem fog neki segíteni. Mert neki nincs apja, neki nincsenek igazi barátai, senki nem foglalkozik vele, mert ő egy senki, ő egy baleset. És aztán később beszélt arról, hogy egyszer találkozott egy keresztény emberrel, aki elmondta az evangéliumot, és elfogadta Jézust megváltójának, és azt mondta, hogy végre találkoztam az én mennyei édesapámmal. Végre azt mondja, nem vagyok árva. Végre átéltem azt, hogy a mindenható Isten olyan közel van hozzám, hogy ennél közelebb már nem lehet. Elkezdett beszélni arról, hogy ugyanazt átéltem, mint amit Dávid átélt, hogy Jézus az én pásztorom. Hogy az Úr az én pásztorom. És most már nem szűkölködöm, nem egy szerencsétlen senki vagyok, aki véletlenül megszületett erre a világra, nem egy balesetnek az eredménye vagyok, hanem én a mindenható Istennek a gyermeke vagyok. És ez egy egész más világ. És aki eljut idáig, hogy a mindenható Istennek a gyermeke lesz, akinek Jézus a pásztora, és elmondhatja azt, hogy az Úr az én pásztorom, az mit fog tapasztalni? Hogy az Úr gondoskodik róla. Hogy átéli azt, hogy az Úr szereti őt és vezeti őt. Dávid is ezt mondta, Péter is erről beszélt, hogy az Isten gondoskodó Isten, hogy minden gondotokat őrá hagyhatjátok, mert neki gondja van rátok. Az első titok, amit szeretnék megosztani veletek, az nem más, mint az, hogy ha Jézus a te pásztorod, hogyha az Úr a te pásztorod, akkor az Isten gondviselését elkezdett tapasztalni és átélni. És az a kérdés, hogy tényleg az Úr a te pásztorod? Tényleg ő pásztorol téged? Tényleg tőle jön az áldás? Tényleg őtőle jönnek a különböző segítségek, üzenetek, válaszok az imádságra? Mert ha az Úr a te pásztorod, akkor ő gondoskodik rólad. Ez egy nagy titok. De ha ismerjük ezt a titkot, az Úr a mi pásztorunk, akkor nem kell félnünk, mert az Isten gondoskodását átéljük. Második titok. A világtörténelemben, hogyha olvasgatjuk az egyháznak az eseményeit, vagy az egyháztörténelmet, akkor azt látjuk, hogy minden korban Isten fölhasznált embereket arra, hogy valami különlegesen nagy dolgok történjenek. Assisi Szent Ferencről azt tudjuk, hogy egy olyan korban élt, ahol a társadalom is nagyon romlott volt, és az egyház ahhoz hasonlóan legalább ugyanolyan romlott volt, tehát semmivel nem volt jobb. És jött egy ember, ez a Ferenc, aki egyszerűen ilyen világító fáklyásként kitűnt a többiek közül. Mi volt a titka? Billy Graham miért tehette meg azt, hogy millióknak prédikált, és mindenhova elvitte az evangéliumot? Miért használta Isten őt ilyen hatalmas módon? Mi volt az ő titka? Reinhard Bonke hogy tudta végigjárni egész Afrikát és milliókat az Úrhoz vezetni? Mi volt az ő titka? És beszélhetnénk olyan emberekről is, akiknek a neve nem ilyen fekete vastagbetűvel van szedve az egyház történelemben, hanem egyszerű emberek, de mégis nagy dolgokat vittek véghez az Istennek a nevében. Mi volt a titkuk? Mi az a titok, amit ha megfejtünk, akkor rájövünk arra, hogy az Istennek a gondoskodását valami fantasztikus módon is lehet tapasztalni, nem csak úgy, hogy ha nincs egy forintom, akkor Isten ad egy forintot, és akkor tovább tudok lépni, hanem valami óriási módon, valami szellemi bőségben, és fizikailag is az Isten kegyelme kiárad az emberre. Mi ez a titok? Pál apostol, aki szintén nem kispályás volt az Isten munkájában, ezt a titkot úgy fogalmazza meg, hogy mindent, de mindent kárnak és szemétnek ítélek az egyik oldalon, és azt mondja, engem ez nem érdekel. A másik oldalon pedig azt mondja, hogy van egy valaki, aki mindennél többet ér nekem, és soha senki nem pótolhatja az ő helyét. Mert Jézus nekem mindennél több és mindennél drágább. Vagyis Pál apostol kifejezte ezt, és megfejti ezt a titkot, és azt mondja, hogy ha Isten első az életedben, és utána minden más csak a másik oldalon lehet, ha Istennek szántad az életedet, akkor olyan módon fogod megtapasztalni az Istennek a providenciáját, az Istennek a gondviselését, az előre tudását, a kijelentéseit, amit más nem fog megtapasztalni. Mert te az Isten szolgája vagy, és az Isten bizalmas módon kezd el veled beszélni, és ad neked kijelentést és vezetést, hogy hogy éld az életedet. Azt mondja Péter, alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Fontos, hogy Isten legyen az első az életünkben, és ez az alázat, ez ott legyen, hogy Isten az első, és minden csak utána lehet. Szeretnék felolvasni nektek egy rövid kis szakaszt egy interjúból. 2001-ben, amikor a terrortámadás volt szeptember 11-én, nem sokkal később, amikor egész Amerika megrendült, hogy hú, hát ez mi volt, nem értették az emberek, akkor Billy Graham lányával, Ann-nel készítettek egy interjút, amit az Evangélium rádióban közöltek, és ebből az interjúból hadd idézzek néhány részletet. Föltették neki ezt a kérdést, hogy ha van Isten, akkor miért engedi meg, hogy a mi gazdag Amerikánk, a mi keresztény Amerikánk, és ami lehet fokozni, hogy milyen Amerikánk, ezeket a veszteségeket átélje. Hát az Isten miért nem gondoskodik rólunk? És tudjátok, mit mondott Billy Graham lánya? Azt mondta, miképpen várhatjuk el az Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén. A kettő nem összeegyeztethető dolog. Ha azt mondom Istennek, hogy adjál békén, engem nem érdekel, hogy te mit mondasz, akkor a következő percben nem mondhatom azt Istennek, hogy de Uram, de annyira szeretném a te áldásaidat, mert a kettő összeegyezhetetlen. Emberek azt mondták, nem akarunk imádságot az iskolákban, mi azt mondtuk, persze rendben van. Azután valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassák a Bibliát a diákok az iskolában, a Biblia, amely azt mondja, hogy ne ölj, ne lopj, szeresd a fele barátodat, mint önmagadat, és mi azt mondtuk már, mint az amerikai társadalom, persze rendben van, nem kell Bibliát olvasni. Azután Benjamin Spock azt mondta, ne üss a gyerekeknek a fenekére, ha rosszul viselkednek, mert a személyisége sérülni fog, mert felborult tőle az önbecsülése. És az amerikai társadalom mit mondott? Igen, igaza van, hát ő a szakember, ő tudja. És azt mondtuk, hogy rendben van. És később Benjamin Spocknak a fia öngyilkos lett. Azután valaki azt mondta, hogy a tanárok, az osztályfőnök jobb, ha nem fegyelmező a gyerekeket az iskolában, mert ehhez nincs joga, és hogyha ezt megteszi, akkor az iskola kerül rossz hírbe, inkább ezt nem kell megtenni. És mi azt mondtuk már, mint az amerikai társadalom, hogy persze rendben van. Azután valaki azt mondta, szól az interjú tovább, hogy hagyjuk a diáklányoknak, hogy abortuszt végeztessenek, ha akarnak, és azt nem kell, hogy a szülőknek elmondják. Azután egy bölcs vezető ezt mondta, mivel a fiúk úgyis meg fogják tenni, adjunk a fiúknak annyi óvszert, amennyire csak szükségük van, és erről nem kell a szülőknek beszámolni. Azután valaki az általunk jelentős posztra megválasztotta közül ezt mondta, hogy nem számít, hogy mit teszünk a magánéletben, ha a munkánkat egyébként elvégezzük. És mi azt mondtuk, persze ez rendben van. Aztán valaki egyre tovább lépett, és meztelen gyerekek képét publikálta az interneten, és mi azt mondtuk, rendben van, ha ezzel a szólás szabadságát nem sérti, akkor rendben van, teheti. Azután a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tévéműsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcstelenséget, a tiltott szexuális dolgokat reklámozzák, és készítsünk olyan filmeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, a kábítószerfogyasztásra, a gyilkosságra, az öngyilkosságra, és a különböző sátáni témákat dolgozzuk fel. És az amerikai társadalom, már mint mi, szól az interjú, azt mondtuk, persze, mindez rendben van. És azzal zárul az interjú, azt mondja, hogyha mindezt mi tudomásul vettük, és azt mondtuk, hogy rendben van, és nem mentünk ellene, és nem mondtuk azt, hogy nincs rendben, akkor természetes következménye, hogy az amerikai társadalom veszteségeket fog elkönyvelni. És most ha ezt lefordítjuk a mi kis világunkra, a mi életünkre. Ha nem az Isten az első az életünkben, ha nem úgy gondolkodunk, mint Pál apostol gondolkodott, hogy Jézus és minden más nem annyira fontos. Ha nem vagyunk ennyire radikálisak, akkor nem fogjuk megtapasztalni olyan módon az Istennek a gondviselését, és az Istennek az előre tudását, kijelentését, amilyen módon egyébként vágynánk rá, hogy de jó lenne ezt megtapasztalni. Jézus azt tanítja, senki sem szolgálhat két úrnak, ezt a Máté 6-ban mondja. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Vagy az Isten az első, vagy valami más, teljesen mindegy. De a kettő együtt nem lehet a dobogónak a legtetején. Pál apostol azt mondja, Jézusért minden más szemét. És ez áldást hozott az életébe. Jézus így folytatja a tanítását. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ezt nagyon sokan kérdezik napjainkban. Sokszor mi is feltesszük ezeket a kérdéseket. És meglepő módon azt mondja Jézus, mindezt a pogányok mondják. Ez egy furcsa, nem? Jogos kérdések lennének, de azt mondja Jézus, ezeket a pogányok foglalkoznak ilyen témákkal, ezt kérdezgetik, de a ti mennyei atyátok tudja, hogy szükségetek van mindenre, és most jön a titok, azzal fejezi be, hogy de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Máté 6.31-től. Vagyis a titok nem más, mint az, hogy legyen Isten az első az életedben. Ha keresed az Isten országát és az Istennek az igazságát, és ha ő az első, akkor ezek a fizikai, anyagi szükségek is, és minden más szellemi áldás Krisztusban, ez a miénk, a mennyből, ami jön, az a miénk lesz, és működni fog az Istennek a providenciája, a gondoskodása, a kijelentése az életünkben. És ez nagyon fontos, mert vágyunk erre. Erre van szükségünk, hogy ne csak úgy éljük az életünket, és sodorjon bennünket mindenféle szél ide vagy oda. Szóval mi volt az első titok? Legyen Jézus a pásztorunk. Mert ha az Úr az én pásztorom, akkor nem szűkölködöm. Akkor átélem, amit Péter is mond, hogy Isten gondoskodik rólam. A második titok, hogy legyen Isten az első az életünkben, mert ha Isten az első, az ő országa és az ő igazsága van az első helyen, akkor ráadásként, ajándékként, az Isten bőkezűségéből elkezdi az áldásait kiárasztani ránk. És erre is szükségünk van. Harmadik titok, amit Péter apostol megoszt velünk. Péter, amikor azt mondja, hogy minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok, akkor tulajdonképpen a Zsoltárokat idézi, az 55. Zsoltárt, amit Dávid király írt. Dávid király, amikor leírta ezt a Zsoltárt, az 55-et, hát nem valami jó világ volt az életében. Nem voltak könnyű napjai. Az 55. Zsoltárban Dávid ilyen dolgokat mond. Baj zúdult rám, és haraggal támadnak rám, a szívem vergődik a keblemben, halálos rémület fogott el. Amit leír Dávid, az nem valami apró múló rosszulét, nem valami kis probléma. Azt mondja, halálos rosszulétben vagyok. Aztán így folytatja. Félelem és reszketés lepett meg, borzongás jár át. Ezért így szóltam, miért is nincs szárnyam, mint a galamnak, hogy elrepülhetnék és nyugton lehetnék. Vagyis annyira nehéznek érezte a napjait, akkora volt a probléma, ami rászakadt, hogy úgy érezte, hogy Uram, egy menekülés van, adj nekem szárnyakat, elrepülök és itt hagyok mindent. Maradjon itt a probléma, én meg elmegyek. De folytatódik a Zsoltár, és Isten nem adott még szárnyakat Dávidnak. Muszáj volt neki ott maradni, és foglalkozni ezekkel a problémákkal. 13. vers azt mondja, nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem a gyűlölőm hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőznék, hanem te, magadfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságban voltam az Isten házában, együtt jártunk a gyülekezet körében. Dávid átéli azt, hogy annyira nehéz az élet, mert nem az ellenséggel kell harcolni, hanem olyan emberekkel, akit ő szeretett, akik a barátai voltak, sőt a testvérei voltak. És amikor ezek a nehéz napok rászakadtak Dávidra, leírja ezt a Zsoltárt, amikor az emberi kapcsolatok nagyon nehezek, amikor érzelmileg nagyon nehezen lehet feldolgozni eseményeket, helyzeteket, amikor vágyik arra, hogy inkább kirepülne ebből a világból, de nem tud kirepülni, akkor folytatja ezt a Zsoltárt, és azt mondja, én pedig az Istenhez kiáltok, az Úr pedig megsegít engem, bár reggel, délben, este gondban vagyok, sóhajtozom, de ő meghallgatja a hangomat. Vagyis Dávid tudott valamit az Isten gondviseléséről, ismerte az Istent, és azt mondta, hogy akármilyen nehéz is az élet, akárhány ellenségem van, még ha barátaim is mind ellenem fordulnak, akkor is én az Istenhez fogok kiáltani. És a Zsoltárnak az utolsó szakaszában, 23. versben leírja azt, amit Péter apostol is idéz, és ezt mondja, fölszabadulva, vesd az Úrra a terhedet, és ő gondot visel rád, nem engedi sohasem, hogy ingadozzék az igaz. Vagyis az Istennek a gondviselése, az Istennek a providenciája működik, ha bízol az Istenben. Ha a legnehezebb időszakokban is, ha a legmélyebb ponton is az Istenbe akarsz kapaszkodni, akkor működik az Istennek a gondviselése. Azt mondja a Biblia, Péter apostol ezt üzeni nekünk. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kitnyeljen el. Álljatok ellen a hitben, szilárdvan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be a testvéreiteken a világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Miről beszél Péter? Azt mondja, hogy vannak nehézségek, azt mondja, hogy vannak problémák, az élet tele van ilyen problémákkal, és tulajdonképpen az ördög ezt gerjeszti is, és ahogy az első keresztények átélték, mondjuk Néró császár idejében, hogy a Kolosszeumba beengedték őket, és utána pedig az oroszlánokat, és az oroszlánok széttépték őket, az ördög most ugyanazt csinálja, hogy ilyen ordító oroszlánként jár szerte az új remény gyülekezetben állunk a Kősziklában, meg a világon mindenütt, és azt szeretné, hogy az Istenben bízó embereknek az életét tönkretegye, ezt a bizalmát megtörje, hogy az emberek ne az Istenben bízzanak. Hogy amikor jönnek a nehézségek, jönnek a próbák, jön a nyomorúság, akkor ne azt mondják, mint amit Dávid mond, hogy akármilyen nehéz is az élet, de én az Istenben bízom, hanem azt mondják, hogy hagyjuk az egészet. Nekem már nincs erőm. Ezt akarja az ördög elérni. Vagyis az Istennel való bizalmi kapcsolatodat akarja megtörni. És Péter erre figyelmeztet bennünket, hogy ne engedd, bízzál az Istenben, még akkor is, hogyha nehéz idők jönnek. És a bizalmat tulajdonképpen hát nagyon könnyen tönkre lehet tenni. Két ember között is, és nagyon könnyen tönkre megy az Isten és a közöttünk lévő bizalom is. Elárulok nektek egy titkot, amikor még fiatal szolgálja voltam az Úrnak sok-sok évvel ezelőtt. Volt egy bizonyos kérdés, amiben az akkori egyházvezetők közül az egyik azt mondta, hogy nagyon szeretne velem beszélgetni, és hogy tisztázunk bizonyos dolgokat. És képzeljétek el, meghívott egy beszélgetésre. És hát én szabad voltam erre, és azt mondtam, hogy rendben van, és akkor még én is alföldi emberként nem túl messze éltem tőletek Békés megyében. És rászántam egy egész napot, elutaztam Budapestre, hogy találkozzak ezzel a valakivel, hogy beszélgessünk. És hát odaértem, körülbelül másfél órát vártam rá, mire sorra kerültem, hogy tudok vele beszélgetni. És aztán leültünk az irodába, kényelmesen befogadott, leültem oda a fotelba, és mondott valamit, és kérte, hogy én mondjam el, hogy mit szeretnék ebből a dologból kihozni, vagy mi a véleményem. És tudjátok, hogy elkezdtem beszélni, szerintem egy percig nem mondtam még, talán fél perc telt el, és azt láttam, hogy ül a másik fotelba, és elaludt. És aludt. És akkor mondtam, és megálltam egy pillanatra. És aztán ő észrevette, és aztán bocsánatot kért, hogy nagyon fáradt minden. De tudjátok, nekem ez akkor olyan nehéz volt, nagyon nehéz volt átélni azt, hogy én rászánok egy egész napot arra, hogy valakivel találkozzak, hogy valamit megbeszéljünk, és amikor találkozunk, 30 másodperc múlva elalszik. Hogy én ennyire vagyok fontos neki, meg a téma ennyire fontos. És mindegy, hogy kiről volt szó, nem kell kitalálni, nem ez a lényeg, azóta is szeretem őt. De nekem egy ilyen bizalmi válság alakult ki, hogy azt mondtam, hogy én soha többet ezzel ember nem akarok beszélni. Minek? Hát nincs értelme, igaz? Hát neki nem fontos az, hogy én mit akarok. Ő nem azért hívott ide engem, hogy meg akarja érteni a dolgokat, hanem csak történjen valami. És ahogy mentem hazafele, úgy háborogtam magamban, minden bajom volt, és mindenféle gondolatok jöttek bennem, és egyszer Isten szólt hozzám, hogy bocsáss meg neki, és felejtsd el az egészet. És tudjátok, meg kell harcolni, hogy meg kell bocsájtani, és el kell felejteni az egészet, hogy újra bizalmi kapcsolat legyen. Hogy ha akár én fölhívom őt, vagy ő engem, akkor nem azt mondom, hagyjál békén, nem akarok veled beszélni, hanem persze, testvérek vagyunk az Úrban, és minden rendben van. Tudjátok, ezeket a bizalmi kapcsolatokat sokszor az élet nehézségei, az ördögnek a támadásai, kísértései tönkre akarják tenni. És nem csak az ember és az ember viszonylatában, hanem a te bizalmi kapcsolatodat az Istennel az ördög tönkre akarja tenni. És a harmadik titok, amit szeretnék a szívetekre helyezni, hogy bízzál az Istenben minden körülmények között. Mert ha ez a bizalmi kapcsolat nincs meg, akkor nem fog működni az Istennek a gondoskodása. Ha nem bízol az Istenben, mert keserűség van benned, bűn van benned, lázadás van benned, lehet, hogy igazság is van benned, de senkit nem érdekel, hogyha nincsenek rendezve, ez csak a te igazságod, ez csak a te haragod, ami nem szolgálja az Istennek a dicsőségét, akkor ez nem ér semmit. Megromlik az Istennel való bizalmi kapcsolat, és ha nincs meg ez a bizalmi kapcsolat, akkor nincs meg az az áldás, nincs meg az a providencia, az Istennek az a gondoskodása nem tapasztalható olyan módon az életedbe, ahogy szeretnéd megtapasztalni. Szóval vannak nehézségek, vannak problémák, de hadd mondjak valamit. Az Isten jó. És ha te elmész az Istenhez, az Istennel beszélsz, imádkozol, az Isten soha nem alszik el. Hiszünk ebben? Soha nem mondja azt, hogy hosszú voltál, már nem bírom tovább. Azt sem mondja, már tegnap is elmondtad, most már tudom. Hagyjál végig, nem mond ilyeneket az Isten. Az Isten mit mond? Hogy szeretlek. Az Isten mit mond? Hogy ismerlek. Hogy tudom, hogy mi van veled. Lehet, hogy azt is mondja, hogy már tegnap is le kellett volna rendezni, de még mindig nem tudta, de nem baj, próbáljuk meg ma újra. Ez az Istennek a gondviselése. Ha megvan ez a bizalmi kapcsolat, akkor az Istennel bizalmas módon lehet beszélgetni. És ebben a bizalmas kapcsolatban soha nem sebek ejtődnek rajtad, hanem a sebek fognak begyógyulni. Soha nem a problémák szaporodnak, hanem mindig a megoldások száma lesz egyre nagyobb. Mert ha bízunk az Istenben, ez a bizalmi kapcsolat rendben van, akkor átéljük az Istennek a gondoskodását. Azt mondja a Biblia, Jeremiás beszél erről a 17. fejezetben, hogy átkozott az a férfi, most hadd fordítsuk úgy, hogy az az ember, nő is lehet átkozott, aki a testi erőre támaszkodik és emberekben bízik. Kiben kell bíznunk? Az Istenben. Mert ha az Istenben bízol, akkor a reménység nem fog megszégyeníteni téged. Ha emberekben bízol, akkor nincs garancia. Lehet, hogy bejön, lehet, hogy vannak aranyos, kedves emberek, akik szeretnek téged és segítenek neked minden körülmények között, de ez nem biztos. De az Istenben, aki bízik, az soha nem fog megszégyenülni. És azt mondja a Biblia tehát, hogy átkozott, aki csak emberekben gondolkodik, és mi áldottak akarunk lenni. Mi szeretnénk, hogy az Isten gondoskodása működjön az életünkben. És így folytatja Jeremiás, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. A mi bizodalmunk az Úr, mert akkor az Istennek a gondoskodása működik az életünkben. Hadd mondjak még egy példát. 1 Mózes 22-ben írja Isten igéje, hogy amikor már Ábrahámnak megszületett a fia Izsák, akkor Isten próbára tette Ábrahámot és megszólította. Ábrahám, ő pedig ezt felelte. Itt vagyok. És Isten ezt mondta neki, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozd fel őt égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a Szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát, és fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. olyan könnyű ezt elolvasni. És olyan kíváncsi lennék, hogy Ábrahámban milyen folyamatok zajlódtak le. Az ige csak annyit mond, hogy Isten azt mondta neki, hogy az a gyermek, akit te nagyon régóta válsz, és az ígéret gyermek, akit te Istentől kaptál, azt most föl kell áldozni, és vége ennek az egész tervnek. Vége a projektnek, megszűnt, újra kell kezdeni, vagy valami más megoldás lesz. És azt mondjuk, azt olvassuk az igében, hogy Ábrahám fogta magát, és azt mondja, rendben van, akkor szükség van a fára, szükség van szamarakra, utazni kell, megyünk, és megtesszük, amit az Isten mond. Én úgy gondolom, biztos nem volt könnyű Ábrahámnak ezt megtenni, de megtette. De mi volt Ábrahámnak a titka? Miért merte ezt megtenni? Amikor elindultak, és a szolgákkal, meg Izsákkal együtt az áldozatnak a helyszínre siettek, útközben Izsák föltesz egy teljesen logikus kérdést. És azt mondja, hogy apám, azt mondja az Isten, hogy mutassunk be áldozatot, megyünk, itt vannak a fák, de hol van az áldozati bárány, vagy az áldozati állat? Nem hoztunk semmit. Tévedtünk. És tudjátok, mit mond Ábrahám? Ábrahám ezt mondta, ez a 1 Mózes 22.8-ban, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról. Vagyis Ábrahám nem más mondott, hogy kedves Izsák, na, vannak nehéz kérdéseid, nem tudok válaszolni erre, vagy ha tudnék, nem akarok, de bízzunk az Istennek a providenciájában. Az Isten előre tud mindent, az Isten gondoskodó Isten, Isten ezt mondta, nem tudjuk a válaszokat, de menjünk. És mentek tovább, és aztán ismerjük a történetet, hogy nem kellett természetesen Ábrahámnak föláldozni a fiát, mert megjelenik egy angyal, és felszabadítja Ábrahámot, és aztán tényleg találnak ott egy állatot, amit föláldoznak, Isten gondoskodó Isten, megtapasztalják ezt, és ezt mondja Ábrahám 1 Mózes 22.14-től, azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Miért? Mert megtapasztalta, hogy az Isten egy gondoskodó Isten, hogy az Isten nem felejt, hogy az Isten tudja, hogy mit kér tőlünk, és azt is tudja, hogy hogy működnek a dolgok, és azt is tudja, hogy milyen nehéz néha megtenni valamit, mert az Úr gondoskodik. Majd ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, ezért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tengerpartján. A te utódod birtokolni fogja az ellenség kapuját, és a te utódaid által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál a szavamra. Vagyis, mert bíztál bennem. Akkor is, amikor nagyon-nagyon nehéz volt bízni benned. Vannak időszakok, a te életedben is, az enyémben is sok ilyen volt, és valószínűleg lesz is még, amikor nagyon nehéz az Istenben bízni. Amikor minden jel arra mutat, hogy nem érdemes, hogy nem racionális, vagy nem lesz ebből semmi. De Isten arra bátorít ma bennünket, hogy minden gondunkat hagyjuk ő rá, mert ő gondoskodik rólunk. Hogy érdemes az Istenben bízni, akkor is, amikor emberileg azt mondod, hogy semmi értelme. Érdemes az Istenben bízni. Az első titoknak a megfejtése az volt, hogy legyen az Úr a te pásztorod. Mert akkor be vannak töltve a szükségek. A második titoknak a megfejtése, hogy legyen az Isten az első az életedben, mert ha a mindenható az Isten az első az életedben, akkor a mindenható Istennel együtt az áldások is ott lesznek az életedben. Ha Isten ott van első helyen, akkor az áldások is ott lesznek az első helyen. És a harmadik titoknak a megfejtése nem más, mint az, hogy bízzál az Istenben. Akkor is, amikor nehéz. Akkor is, amikor mindenki azt mondja, hogy hagyd abba. Akkor is, amikor azt éled át, mint Jób, hogy még a felesége is azt mondja, hogy na most vége. Ennek tovább nincs értelme. Inkább átkozz meg az Istent. De Jób mit mond? Bízunk még mindig az Istenben. Még az utolsó utáni lépésnél is, még mindig, amikor már semmi esély, akkor is bízunk az Istenben. És aki így bízik az Istenben, az mit tapasztal meg? Azt, amit Ábrahám megtapasztalt. Hogy az Úr gondoskodó Isten. Elnevezte azt a helyet, ahol ezt megtapasztalta, a gondoskodásnak a területének. És lehet a te életedben is ilyen nap, amit elnevezhetsz a gondoskodásnak a napjának. Vagy lehetnek olyan pillanatok, vagy egy olyan helyzet, vagy egy olyan szék, vagy egy olyan terület, amit megtapasztalod az Istennek a gondoskodását, és azt mondod, hogy soha nem fogom elfelejteni, hogy engem itt ezen a széken, vagy ezen a helyen, vagy ebben a városban az Isten hogy megsegített. Mert az Isten gondoskodó Isten. És fontos, hogy ezeket ne felejtsük el, hogy az Isten vezessen bennünket előre, hogy ne a csalódásokból és kudarcokat kudarcokra halmozva így építsük a jövőnket, hanem a kudarcokat feldolgozva, vagy a nehézségeket feldolgozva az Isten kijelentése alapján menjünk előre. Az Isten providenciáját megtapasztalva tudjunk előre menni, mert így egész más lesz az életünk. És nem annyira panaszkodni fogunk majd, hanem hálásak fogunk lenni. Még akkor is, ha ebben a világban valóságos a nehézség, valóságos a szenvedés, valóságos a probléma, de ugyanolyan valóságos a másik oldalon az Istennek a gondviselése is. És mi nem csak ezt szeretnénk megkóstolni, igaz? Nem arra születtünk, és nem arra hívott el Isten bennünket, hogy állandóan ezzel foglalkozzunk. Mivel ebben a világban élünk, ez is az életünk része, de az Isten gondoskodásában bízunk, és az Isten mindenhatóságában bízunk, és magában Istenben bízunk. És ezért ő megállt bennünket. Befejezésül még egy titkot, egy ráadás titkot fogok elmondani nektek, amit Péter apostol megemlít. Azt mondja, minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Amikor Péter leírja ezt a levelet és elküldi, akkor egy olyan gyülekezetnek, vagy egy olyan egyháznak küldi el, ami egyre keményebben tapasztalja az üldözést. Egyre több a nehézség, egyre több a probléma, gazdaságilag, hitelvi dolgokban, és ha valaki megmeri valami Jézus Krisztust, akkor az számíthatott nehézségekre, problémákra, nem a legjobb munkákat kapta, nem előléptetést várhatott ezért, hanem inkább félrenyomták, inkább börtönbe csukták, inkább nélkülöznie kellett. Egy üldözött egyháznak azt mondja Péter, hogy a minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban, és az egyik fontos tájékozódási pont, hogy kedves üldözött egyház, kedves üldözött gyülekezet, vagy kedves nehézségben lévő testvérem, ne felejtsd el, hogy téged az Isten elhívott Krisztusban. Ezt soha ne felejtsük el. Nem az üldözésnek a lényege, vagy a nagysága a fontos, nem az a fontos, hogy mennyire fáj valami, hanem az a legfontosabb, hogy Krisztusban van egy elhívásunk. És azt mondja Péter, erre nagyon figyelj, hogy van egy krisztusi elhívásunk. Az életünkben ez az egyik tájékozódási pont, hogy van egy krisztusi elhívásunk. És aztán folytatja, és azt mondja, hogy elhívott ő Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Tehát ne felejtsd el, hogy Krisztusban van egy elhívásod, és ne felejtsd azt sem el, hogy az örök dicsőség vár rád. Igaz? Ez valóság. Hiszünk az elragadtatásban? Hiszünk abban, hogy Jézus vissza fog jönni? Hiszünk ebben? Ez azt jelenti, hogy van két tájékozódási pont. Ha kicsit visszafelé nézünk a történelemben, akkor látjuk a Golgotai keresztet, látjuk Jézust, aki meghalt és föltámadt, és legyőzte a halált, a bűnt és átkot és mindent. És aki ezt nem látja, az nem tud tájékozódni ebben a világban. Aki ezt nem látja, az nem fogja átélni az Istennek a gondoskodását. Akinek ez nem fontos, az csak reménykedhet abban, hogy az Isten majd talán jó lesz hozzá. De nem tudja ezt. De ha mi jól tájékozódunk, a mennyei GPS vezet bennünket, akkor ez azt jelenti, hogy van egy Golgotai kereszt, ahol Jézus meghalt, és ezt értünk tette. És Péter azt mondja, hogy először erre gondolj, erre az elhívásra, hogy Krisztusban mit kaptál te, aztán gondolj arra, hogy jön az eljövendő dicsőség, és azt mondja, hogy hát közben van egy rövid kis szenvedés, amivel nem sokat kell foglalkozni, de ez tény. Hogy az életben vannak nehézségek. De az Isten, aki egy gondoskodó Isten, akinek a providenciája, az előretudása, a gondoskodása, a kegyelme működik, attól függetlenül, hogy vannak nehézségek, azt mondja, hogy meg fog szilárdítani téged, meg is fog erősíteni, meg is fog alapozni, és akármilyen nehézségek jönnek, az Istenben lehet bízni. Péter ezt üzeni az üldözött egyháznak, és azzal fejezi be, hogy övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké, amen. Vagyis azt mondja, na kezdjünk egy nagy hálaadó Isten tiszteletet. Akármilyen nehézségeink vannak, akárhogy is jöttél ide, lehet, hogy megfenyegettek, lehet, hogy azt mondják, hogy börtönbe csuknak majd, ha mégis Jézusnak a nevét emlegeted, vagy megvallod, lehet, hogy kellemetlenségeid lesznek, lehet, hogy magánéleti problémáid vannak, de ezzel foglalkozz. Nézz a Golgotai keresztre, nézz a dicsőségre, ami el fog jönni, hogy Jézus vissza fog jönni, érted, és a két tájékozódási pont között ott vagy te, és azt mondod, hogy ja, hát akkor dicsőség az Úrnak. Akkor minden rendben van. És ma Isten ezt üzeni neked is, nekem is, nekünk is, amikor hálaadásnak a napja van, hogy ne felejtsük el, hogy jól tájékozódjunk ebben a világban. És akkor meg fogjuk tapasztalni az Istennek a gondoskodását. Ma ilyen 3+1 titkot fejtettünk meg Isten igéjéből. Az Úr az én pásztorom, és nem szűkölködöm. Pál apostol azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek Krisztusért, mert Isten az első az életemben. Aztán az igéből azt látjuk, hogy a bizalmi kérdés az nagyon fontos. Ne legyen bizalmi válság az életedben. Bíz Istenben akkor is, amikor nehéz. És az a ráadás pedig azt mondja, hogy jól kell tájékozódni. Ne felejtsd el az elhívásodat Krisztusban, a Golgotai keresztet, és ne felejtsd el, hogy a dicsőség vár rád, mert Isten dicsőségről dicsőségre vezet bennünket. Hiszünk ebben? Úgyhogy ma este, vagy ma délután én egy jó hírt hoztam nektek, Isten ezt bízta rám, hogy bármi is van az életedben, lehet, hogy nehézségek, lehet, hogy zűrök, ne félj, az Isten gondoskodó Isten. És tudjátok, bármilyen nehéz az élet, bármilyen sötét felhők vannak az embernek a feje fölött, azt tudjuk, nem is kell hinni, tudjuk, hogy a felhők fölött a nap az mindig süt. A nap fényét nem árnyékolja be, hogy semmi. És ha szellemileg látjuk ezt, hogy akármilyen nehézségeink vannak, a felhők fölött, a nehézségek fölött, problémák fölött ott vannak az Istennek a dicsősége, akkor egész másképp látjuk ezt a világot. És szeretnélek bátorítani benneteket, hogyha van közöttetek olyan, aki nagyon egyedül érzi magát, és van egy ilyen magányosság felhő az életed fölött, akkor az Isten azt üzeni, hogy jön majd egy szél, és el fogja fújni ezt a felhőt, és megoldódnak a problémák. Lehet, hogy vannak anyagi dolgok, pénzbeli nehézségek az életedben, és ez a felhő betakar mindent, és beszűkültél. De az Isten azt üzeni, hogy jön majd egy szél, és el fogja fújni ezt a felhőt, és föl fog szabadulni, és tovább tudsz menni. Lehet, hogy bűnök terhelik az életedet. De azt mondja az ige, hogyha megvallod a bűneidet, ez a sötét felleg, ami most beárnyékol, és nem tudsz mit kezdeni vele, jön egy szél, és elfújja ezt a felleget, és jön a kegyelemnek az ideje, és felszabadulsz. Lehet, hogy betegség vagy fájdalom nyomorítja az életedet. És egy ilyen betegség felhő van ott feletted, és bárhová mész, ott jön veled. De az Isten azt üzeni, hogy jön majd egy szél, és el fogja söpörni ezt a felleget. És jön a gyógyulás, és jön a helyreállás. Azt mondja Isten igéje, hogy a szél fújja, hová akar, nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy, de a munkáját azt látjuk és tapasztaljuk. Vagyis a Szent Szellemnek a munkája az látható, megtapasztalható, valóságos, átélhető folyamat és átélhető áldás. És Isten azt üzeni, bármilyen felleg is van a fejed fölött, az életed fölött, bármilyen sötét is, bízzál az Istenben, tedd Istent az első helyre, tedd le a bűneidet, menjél előre, és engedd meg, hogy ez a szél söpörjön és zúgjon a fejed fölött, és söpörje ezeket a fellegeket. És újra kivirul minden, újra átéled azt, hogy az Isten milyen jó, hogy az Isten milyen kegyelmes. Mert az Istennek működik a providenciája, ami azt jelenti, hogy ha elesel, föl fog emelni, és azt is jelenti, hogy ha figyelsz rá, előre mutatja neked az utat, hogy ne essél el, és figyel rád, mert ő szeret téged, és személyesen vezet bennünket. Hiszünk ebben? Péter azt mondja, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Drága mennyi atyám, köszönöm neked ezt a rövid kis szakasztat, ezt szent igédből. Köszönjük, hogy ebben is mennyi erő, mennyi áldás és mennyi üzenet van. Uram, annyira hálásak vagyunk neked, hogy te ilyen Isten vagy, aki ennyire kitárulkozol előttünk, és megmutatod, hogy te milyen vagy, hogy ki vagy te valójában, azért, hogy közel tudjunk menni hozzád, hogy bízni tudjunk benned, hogy hinni tudjunk benned, hogy kapaszkodni tudjunk beléd. Uram, az Úr Jézus nevében most itt az egész gyülekezettel együtt jövünk eléd, és kérünk téged, hogy gyógyíts meg bennünket, állíts helyre bennünket, erősíts meg bennünket, hogy bármilyen felhő is van a fejünk fölött, akkor is benned bízzunk, mert tudjuk, hogy jön a szél, amit te küldesz. Hogy jön a megváltás, hogy jön a megoldás. Dicsőség neked ezért, Urunk. És imádkozom, Uram, mindannyiunkért, akik ma üzenetet kaptak, akiknek a szívében ma hit ébredt, kérünk, Uram, hogy áld meg őket, hogy amit te mondtál, az az üzenet, az az ige, az ne hújjon a földre, hanem hozzon termést, nagyon sokat. Sokkal többet, mint amit mi várni tudnánk, vagy elgondolni tudnánk. Uram, kérünk téged, hogy így áldj meg bennünket. És fogadd el, Uram, a hálaadásunkat. Köszönjük, Uram, hogy bármilyen is az élet, bármilyen is ez a világ, köszönjük, Uram, hogy bennünket ide állítottál, mint hegyen épült városokat, mint fáklyásokat, amelyek világítanak. Uram, kérünk téged, hogy tarts meg bennünket, erősíts meg bennünket, és imádkozom azért, Uram, hogy a te szellemedet árasz ki most is a mi életünkre, az elhívásunkban erősíts meg bennünket, Uram, hogy amit teszünk, a szolgálja te dicsőségedet. Így kérjük, Uram, hogy áldj meg bennünket. Szükségünk van rád. Jöjj, Szent Szellem, kérünk, beszélj hozzánk, és taníts bennünket. Mert amit te mondasz, azt tudjuk, hogy élet és igazság. És gyógyszer számunkra, és ezt elfogadjuk, Uram. Így legyen áldott a te neved, örökkön örökké dicsőség neked, Uram. Amen. Amen. Amen.